Kedves hallgatóink, a Zemplénért kitüntető címet és a vele járó aranygyűrűt vehette át a Zempléni Település Szövetség napján Mikóházán Csatlósné Komáromi Katalin, a Tokaj-Hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, a térségért, valamint a Település Szövetségért végzett munkája elismeréseként. A több évtizedes kultúra szervezői múlttal rendelkező, korábban két zempléni kulturális intézményt is sikerrel vezető díjazottal beszélgetek a következő percekben, aki először azt idézi fel, hogyan is választotta ezt a pályát.
Ha azt mondom, hogy ez egy egyszerű döntés volt, akkor nem mondok igazat, mert hogy én erre így nem is gondoltam, de itt a laudációban is elhangzott, hogy tarcaliként egy olyan családból jövök, ahol ez a helyi érték és a helyi kötődés fontos volt, és mindamellett az anyai nagyapám volt az, aki rengeteg eseményre vitt el, a templomi orgona koncerttől a nemzetiségi estek vacsorás programjára, borversenyeket szervezett, színházi előadásokat közösen látogattunk. És azt gondolom, hogy ez a útmutatás, vagy ez a fajta közös élmények sokasága vezetett el ide, amire akkor nem gondoltam, hogy ennek ez lesz a végeredménye, de így mai fejjel összerakva az apró mozaikokat, ez mindenképpen számít. És hát nem titok, hogy itt a gimnázium évei alatt is erősen részt vettem az akkori közösségi életben, leginkább az Erdély János kollégiumnak a diák közösségében szerveztem programokat. Tehát ezek az alapok hozták végül, hogy itt a Pataki tanítóképzőben, az általános iskolai tanítói szak mellett a népművelés alapokkal ismerkedjek még meg.
Amikor megismerkedtünk, hiszen az ismerettségünk az több évtizedes, valamikor a 90-es évek közepén Bodrog keresztúron volt, az volt az első munkahely, vagy azelőtt volt még valami?
Nem, az volt az első hivatalos munkahelyem, nyilván kisebb diák munkákban részt vettem, de 88. szeptember elsőjével a Bodrog keresztúri faluházban kezdtem el a művelődés szervezői tevékenységet, akkor ezt úgy nevezték, hogy közművelődési előadó.
A Bodrog keresztúri faluház a település és a méretét tekintve, illetve azt meghazudtolva egy kiemelt központja volt a kulturális és egyébként a közéletnek is annak idején. Hogyan sikerült megtartani vagy kialakítani ezt az arcát annak az intézménynek?
A Bodrog keresztúri faluház egy rendkívül jó terep volt a pályakezdő szakember számára, amihez így, ahogy mondod, fontos volt, hogy jó infrastruktúrája volt a háznak, tehát szívesen jöttek oda az emberek, mert egy új épület volt, kellemes, komfortos környezetet biztosított. Volt erős szakmai tartalom, amit akkor én még, mint frissen kikerült diplomás tele ambíciókkal és ötletekkel szerveztem, és volt a fenntartó önkormányzat részéről is egy támogató közeg, ami, hát ha nem is azt mondom, hogy óriás összegekkel ment a ház költségvetése, de mégis rendelkezésre álltak a segítők, a később a technikai alkalmazottak és így tovább. Tehát ez egy nagyon jó hármas volt, és ebbe a dologba csatlakozott be akkor településvezetőként Májer József, aki ugye szintén szakmabeli volt, erős kulturális program struktúrával a háta mögött, tehát ebből hoztuk ki azt, amit lehetett. És hát azt se felejtsük el, hogy a rendszerváltozás évei számtalan olyan pályázati lehetőséget, újszerű gondolatot, civil közösségnek a létrehozását segítette, amiben mi azonnal léptünk, és ez a típusú hát innováció mindenképpen jó előrelépést jelentett. És hát ha már erről beszélgetünk, ezek közé tartozott kvázi a Zempléni Település Szövetség is, aminek pedig hát én csak hálás lehetek, hogy a székhelye Bodrog keresztúrban lett, és mivel a munkaköröm egyébként is ilyen szervezői tevékenység volt, ebbe egy automatikusan bekapcsolt akkor a település vezetése, és hát így lehettem részese számos olyan nagy zempléni programnak, amire még ma is én is nagy nosztalgiával gondolok vissza.
Azért ne tudjuk le ezt ilyen nagyvonalúan, hiszen ez egy hosszabb időszak volt, és egyszer egy közéleti szereplővel beszélgettem éppen, akkor még nem Sárospatakon éltél, hogy kevésbé ismerték a munkásságodat, és én mondtam, hogy figyelj ide, én azt látom, hogy ott egy picike faluházba körülbelül annyi program meg élet zajlik, mint egy nagyvárosi művelődési központban. Ha nem is egy ember köré szerveződve, de azért nagyon minimális létszámmal történik mindez. Mondtam, szerintem elképesztő, hogy valaki ezt meg tudja csinálni. Idézzük már fel, hogy milyen jellegű programok voltak ezek, hiszen említetted az Zempléni Település Szövetséget, de hát ott alakult meg például a hegyközség is, tehát azért ez mutatja azt, hogy hogyan tekintettek erre az emberek. Milyen módon, milyen gondolatok mentén szerveztette a programokat annak idején ott, hogy ez tényleg ilyen sokrétű volt és színvonalas?
Úgy gondolom, hogy ketté kell, hogy válasszuk ezt a dolgot. Tehát ugye egyrészt volt egy nagyon klasszikus települési, közművelődési szakember feladatom, amiben a 0 évestől a 100 évesig különböző érdeklődési kör mentén igyekeztem megszólítani az embereket. Ennek mondjuk még volt egy nehézségi foka, hogy én nem bodrogkeresztúri vagyok, tehát Tarcallon éltem, de egy ilyen kis településen fontos, hogy az ember a kapcsolati hálókat feltérképezve, hogy kikkel van együtt szívesen, és így tovább, intézményekkel való együttműködés. Na hát ez elég jól sikerült, és mondhatom, hogy januártól, a Magyar Kultúra napjától, a szilveszteri bálig, amire néha olyan sokan jöttek, hogy már be se kifértünk a faluházban, elegáns, szépen megterített, akkor tényleg, még Sárospatakról is jártak hozzánk bálozni. Szóltak a programok. Ebben volt tényleg olyan, hogy falunap, hogy nemzeti ünnepek, idősek hete, ugye már akkor is egy korfára, csak jobban odafigyelt, vagy a korfán belül egy csapatra az ember. Nyáron szerveztem a gyerekeknek úszótanfolyamokat, nyári táborokat, országjáró kirándulásokat, tehát nagyon hálásak voltak a helyiek az ilyen típusú kezdeményezésért. Egyikről még haza sem jöttünk, már mondták, hogy írjam be őket, mert milyen élmény volt 3 nap a Dunakanyarba, vagy Esztergom, vagy hasonló helyek, és persze szerveztem színházlátogatásokat, sok mindent. 2 dologra különösen büszke vagyok. Az egyik, hogy a Dombóvári János vezette művészeti iskolával sikerült Bodrogkeresztúrba is meghonosítani a gyerekeknek szóló klasszikus művészeti oktatást, hangszerezzene, néptánc, stb. A másik pedig, hogy a hozzám hasonló korú anyukáknak is egyfajta felnőtt képzési programot elindítani, szintén sárospataki kapcsolódással az akkori népfőiskolával, de aztán később ebbe az anyukáknak úszótanfolyamtól kezdve nagyon sok minden belefért. Tehát ez egy működő szövete volt a településnek, és ehhez kapcsoltak azok a szakmai jellegű programok, akár a hegyközség, és a minden év februárjában megszervezett szőlészeti borászati napok, olyan borversenyekkel, ami szintén bátran mondom, hogy túlmutatott Bodrogkeresztúr határán, vagy akár a Zempléni Település Szövetséggel való közös munka, de mondhatom a Zempléni hulladékgazdálkodásnak a dolgát, ami szintén Bodrogkeresztúrban alakult meg, és akkor, ha visszakanyarodok, hogy az akkor már működő Zemplén Fesztivál, Zemplén Művészeti Napok szervezőivel is sikerült egy olyan együttműködést kialakítani, hogy bizony volt, amikor nagyobb sajtótájékoztatókat is Bodrogkeresztúrban tartottak, attól függetlenül, hogy minden évben ugye a fesztivál programok közül is részesült ez a kis település. Tehát valóban egy nagyon szertágazó dolog alakult ki, és talán ennek is köszönhető, hogy más, ahogy említetted, közéleti ember is felfigyelt erre a tevékenységre.
És utána valamikor a 2000-es évek elején jött egy nagy váltás, ami hát gondolom nem volt könnyű, egy nagy lehetőség, hiszen a Sárospataki a Művelődés Háza, amely egy országosan ismert intézmény volt már akkor is, meg hát az, amit itt felsoroltunk, hogy maga mögött hagyja-e az ember, és lépjen egy nagyot, vagy maradjon ott, ami már jól működik. Milyen volt ez a döntés, amikor hát választani kellett?
Nagy döntés volt. Még az előzményekhez azt tegyük hozzá, hogy a Bodrogkeresztúri évek alatt én a Debreceni Egyetemen elvégeztem a megfelelő képzést, művelődés és felnőtt képzési menedzser területen, és nagyon jó tanáraim voltak, és hát ott is sok olyan új ismeretre szertettem, ami bennem egy kicsit munkált, hogy ezt jól kipróbálni, és hát most nem szeretnénk nagyképűnek tűnni, de hogy Bodrogkeresztúrban sok minden megvalósult, egy kicsit más terep lehet az, ahol ezeket az ambíciókat még kibontakoztathatom, és hát valóban a 2002-ben a Művelődés Háza élére kiírt igazgatói pályázat volt az, ami egy nagy döntés volt az én szakmai életemben is, és nyilván a családom számára is, hiszen a Bodrogkeresztúrban töltött 15 év alatt születtek meg a lányaim, és ott voltak kisiskolások, és amikor ez a kedvező sárospataki dolog kínálkozott, akkor pedig ők is ugye magasabb felső tagozat, a gimnázium következett, tehát ez egy jó perspektívának tűnt mindannyiunk számára, hogy a Pataki Intézmény élén folytassam a munkát.
ami egy óriási kihívás volt ismét, hiszen egy rendkívül szem előtt levő intézmény volt, amely akkoriban talán egy picit leült, de hát egy érezhető pezsgés érkezett veled annak idején. Milyen szemlélettel fogtál bele a munkába?
Sokszor mondom, hogy nem lehettem volna az, ha nem csinálom végig a Bodrogkeresztúri 15 évet, tehát amikor egyedül írtam a pályázatot, kitáltam, megvalósítottam, elszámoltam, konferáltam, plakátot készítettem, és így tovább. Tehát ezt a dolgos szemléletet hoztam magammal, és ugyanazt a arszpoétikát, hogy minden nap értéket adunk, tehát, hogy én sokszor nyilatkoztam, hogy ezt tartom a mi szakmaterületünk egyik legfontosabb erejének, hogy a nagy hangzatos fesztiválok, amikről esetleg nagyobb a sajtó nyilvánosság meg a megjelenés mellett, nekünk az év 365 napján kell azt a, hát az egyik államtitkár fogalmazott, hogy mentál pluszt hozzátenni egy település életéhez, amit ma már lehet úgy megfogalmazni, hogy az életminőség javítása, a helyi közösség erejének a erősítése, identitás eszközöknek, de ez valóban így van, tehát minden nap valami kis apróság történik, és amire még a pataki vonatkozásban nagyon büszke vagyok, és fontosnak tartottam, hogy a város az város, de hogy a városnak van egy vonzás körzete, és hogy ezt együtt kell kezelni, és például az első éve, amikor ide kerültem, elég szolíd volt a színházba járók száma, és mire pedig a felújításhoz érkeztünk, a 450 fő színház, ebben 380 bérletes vendégünk volt, tehát, hogy igenis megvolt az emberekben az az igény, hogy jöjjenek, hogy ezt a típus kulturális élményt itt helyben kapják meg, és nem kell feltétlenül Budapestre utazni emiatt.
Mindezek mellett számtalan civil szervezet működött, alkotói kör az intézményen belül, vagy működik egyébként most is, meg hát meghonosodott egy csomó sorozat. Lehet ebből néhány példát említeni, amelyek igazán különlegesek voltak?
Igen, hát ha már Zemplénért és helyi értékek, akkor a borkultúrához való kötődésem az nagyon erős, mint hogy Bodrogkeresztúrban sikerült egy ilyen programsor sorozatot meghonosítani. Itt Sárospatakon is két olyan dolog van, amit fontosnak tartok. Az egyik, hogy 2002-ben az akkori hegyközség elnökével, Szabó Dániellel, aki ma már Patak elismert polgára, szerveztük meg az első borversenyt, amit azóta is minden évben megszerveznek. Sokáig ugye ebben a műfázis nagyon, és én magam is aktív szerepet vállaltam, már leginkább a lebonyolításban. A másik dolog, hogy a borkultúrához kötődő sorozat, a borászati estek, amik minden hónapban egy alkalommal voltak ugye a műfáz emeleti társalgóján, ahol olyan asztaltársaságok ültek le hónapról hónapra, nem csak feltétlen Sárospatakról, hanem Hercegkútról, Bodrogkeresztúrból, Tájáról, Szerencsről, Dolcsváról, tehát hogy ez is ezt a térségi tevékenységet mindenképpen megerősítette, és hát mondhatnám a világjárók klubját, ugye, ami a helyi utazókat, de az ismeret terjesztés iránt fogékonyakat fogta össze, vagy azért a népművészet területén is a hagyományos programokon túlléptünk előre, kézközt a múlt jövője, nagyon sokféle sorozatot indítottunk, és hát nyakig benne voltunk ugye a támok pályázatokban, volt olyan, hogy négyet menedzseltünk egyidejűleg, abban is úgy dolgozva, hogy Hercegkút, Erdőhorváti, Olasz Liszka, tehát hogy mindig a térségi erőt, és ami még egy ilyen nagyon kedves része volt a munkámnak, az Én falum című fotókiállítás, amit szintén a Sárospataki járás települései közül 8 településen rendeztünk meg, ott helyben gyűjtve a fotókat, kiállítva, megnyitót szervezve. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ezek az apró lépések ugyanolyan fontosak voltak, mint a nagy fesztiválok, vagy azok a kiemelkedő események, amelyekre esetleg a sajtó is, ahogy már említettem, jobban felkapta a fejét.
De hát egy jó közművelődési szakember sok mindenhez ért, akár még az építkezéshez is, hiszen elérkezett az a pillanat, amikor ez a művelődés háza, egy Makovec épület, híres neves Makovec épület megújulásra szorult, és hát a te időszakod alatt kezdődött el a felújítás, és a tervező az nagyon sok helyen elmondta, hogy a munkatársakkal egyeztetve alakította át a belső tereket, és a gyakorlatilag ebben a te munkád, látásmódod is benne van ebben az épületben, milyen szemlélettel tudod nézni, és hát mekkora feladat volt ez nektek, hogy ebben részt vegyetek?
Hát erre is azt mondom, mint sok mindenre, hogy valahogy a jó Isten úgy rendezte, hogy egy ilyen ilyen típusú dolognak is részese lehettem. Előzményként azt el kell mondani, hogy én már a 2000-es évek közepétől nem volt olyan forma, ahol ne hangoztattam volna, hogy a Makovecz háznak a infrastruktúrális fejlesztése szükséges. Szerencsére nagyon sok országos szakmai szervezetnek voltam tagja, sokszor minisztériumban, a parlamentben, tehát sok helyen megfordultam, és hát mindenütt láttam, hogy valahol elismerik, vagy elfogadják, hogy ez a dolog fontos, de forrás nem volt. Tehát kifejezetten a magyar kormány jó döntésének köszönhető, hogy akkor 2016. december 30-án 19 olyan intézményről, vagy és ezzel együtt településről döntöttek, ahol az akkor már Makovecz hát hagyaték program felújítására sor került, és ebben a második legjelentősebb összeget kapta a Pataki Művelődésháza. Minden nap ki kellett lépni a komfortzónámból, amikor ez az építkezés tartott, illetve ennek az előkészítése. Ez így összesen hát több mint 3,5 évet jelentett, és hát amellett, hogy ugye menedzseltem a beruházást, a tervezővel szinte napi kapcsolatban voltunk, még ki kellett alakítani azt a helyszínt, ahol az intézményt a szolidabb keretek között is, de működtettük mind a három részleget. Ugye a könyvtár jött ide a tanítóképző főiskolára, a mozi a képtárba, és mi pedig az újbástyába. Tehát ez egy elég embert próbáló időszak volt minden tekintetben, de azért, amikor láttuk, hogy a ház felújítása hogy halad, meg jól halad, meg épül, szépül, az sokszor kárpótolt ezekért a nehéz napokért.
Na de amikor ez kész lett, akkor ismét jött egy éles váltás az életedben, és hát oda jöttél, ahol most is ülünk, itt a Tokaj-Hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójaként kezdtél el dolgozni, ami azért sokakat meglepett a térségben, hiszen úgy gondolták, hogy egy jól működő művelődési házat nem szoktak ott hagyni. Hogy született meg ez a döntés? Ez kvázi látszólag azért a korábbi életedhez képest egy másik fajta tevékenység.
Igen, hát egyrészt, ahogy mondtam, el is fáradtam ebbe a hosszú építkezéses folyamatban, amit ugye még két évben a Covid-járvány is megtűzdelt, ami a kultúra szempontjából megint csak nem volt egy kedvező dolog, és hát nem titkolom, hogy engem néhány dolog nagyon rosszul érintett abban az időszakban, itt a városi ügyeket tekintve, és arról még nem tehetett az önkormányzat, hogy a közművelődésben dolgozóknak közalkalmazotti jogviszonya ez idő alatt szűnt meg, de arról már igen, hogy minden munkavállaló kapott általam tovább foglalkoztásra ajánlatot, csak én nem, tehát azért voltak ilyen kis pikáns jelenetek. Úgyhogy amikor az alapító rektor Bolvári Takács Gábor hívott, ismerve ezt a térségi tevékenységet, akkor úgy gondoltam, hogy talán ez most egy kicsit másabb típusú munka, többet dolgozok mondjuk az íróasztal mellett, mint amikor a egyéb tevékenységet folytattam, de azokat a tapasztalatokat mindenképpen tudom kamatoztatni, és kifejezetten számítottak erre a kapcsolati hálóra, amivel én rendelkezem.
Milyen érzés volt egy hát nagymúltú intézmény alapjain egy teljesen új intézmény kialakításában részt venni a saját felkészültségeddel és tudásoddal?
Jó érzés volt, hiszen ismétlődnek azok a folyamatok, amelyekről most itt beszélgetünk, ugye van egy valamilyen élményem, itt megszerzett első diploma, és most van egy új környezet, amiben megújulásra, innovációra, valaminek a folytatására, vagy újragondolására van szükség. Hát ezeket próbálom én a saját eszközeimmel és a egyetem stratégiájába igazodva teljesíteni. Ugye főként az egyetem együttműködő partnereinek a körével vagyok én kapcsolatban, de ide tartozik a Senior Akadémia, vagy most az éven már erőteljesebben rálépünk az alumni hálózatnak az építésére, de mondhatom a beiskolázáshoz kapcsolódó ügyeket, van egy úgynevezett Pataknet hálózat, amiben közép- és általános iskoláknak a pályaorientációját segítjük, és így tovább. Tehát nagyon sok izgalmas feladat talál meg, és hát persze a rendezvény szervezés is, hiszen olyan nagy konferenciákon vagyunk túl már 2010-ben, mint a Tokajvány Kongressz, vagy a tanítóképzés 50 éve, és így tovább, úgyhogy ezt a típusú munkát sem hagytam abba, de nyilván nem ez most a fő csapás irány, és hát azt meg nagyon nagy örömmel mondom, hogy Patak büszke lehet arra, hogy most a Makovecz tér két oldalán van két olyan ikonikus épület a városnak, ami infrastruktúra szempontjából rendben van, és én meg olyan szerencsés vagyok, hogy mindkettőben volt alkalmam, vagy van alkalmam tevékenykedni.
Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy az erős szakmaiságod annyira meglátszott a friss intézményen, hogy néha felső oktatási művelődési háznak hívtuk a Tokaj-hegyi Egyetemet, annyi program volt itt. Hát most ugye egy díj kapcsán beszélgetünk, és mondtad, hogy nagyon jól érintett ez, de hát mire inspirál ez téged? Mert hogy jól esik az egy dolog, de ilyenkor kap-e valamiféle feltöltődést, vannak-e tervek a fejedben?
Mindenképpen. Egyrészt egy, ahogy most már végigbeszéltük, három jelentős fázisből álló útnak valahol a vége felé tartok, hiszen ez nem titok, és jönnek fiatalok, akik majd minden típusú intézményben új dolgokat visznek tovább. Tehát egyfajta összegzésre, másrészt pedig igen, arra, hogy egyrészt jó, hogy azt a szülői indítatást megfogadtuk, és hát nyilván mi generációnknak még könnyebb is volt, hogy itthon maradni, és itthon építeni fel magunkat, és tevékenykedni. A mai generációnak talán már ez egy kicsit nehezebb, és jobban ki is nyílt a világ, tehát ez is egy nagyon érdekes összefoglaló, vagy sokféle gondolatot ébresztett bennem. És hát vannak még ötleteim is, akár a napi munkavégzés, vagy az itteni hallgatói kulturális életnek a színesítésére, és hát mindenképpen tervezem, hogy egyszer, mikor nagyon sok időm lesz, akkor ha csak a családom szórakoztatására is, le fogom írni azt a sok mindent, ami történt velem. Ugye már kisebb részletei ennek voltak a te közreműködéseddel is született a Bodrogkeresztúri Faluházról. Egy kötet írtam a 10 évet, amit az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület helyi képviseletének élén töltöttem, arról is. Még ott van a Nemzeti Kulturális Alapnál töltött 15 év, a kultúrás központok, szóval van még a tartsajomban olyan, ami, ha más nem, még egyszer mondom, egy korlenyomatnak és dokumentumnak mindenképpen jó lesz.
Kedves hallgatóink, a Zemplénért kitüntető címet és a vele járó aranygyűrűt vehette át a Zempléni Település Szövetség napján Mikóházán Csatlósné Komáromi Katalin, a Tokaj-hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, a térségért, valamint a Település Szövetségért végzett munkája elismeréseként. Vele beszélgettem az imént.